Egyéni kezdeményezések kedvező és gyors nemzetközi fogadtatása nyomán jöhetett létre ez a kötetlen eszmecsere, amelynek házigazdája a Magyar Külügyi Intézet. Hazánknak különben is közvetlen politikai, biztonsági és nem utolsó sorban gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy minél előbb kézzelfogható eredményeknek legyünk tanúi a hagyományos leszerelést illetően. Azt, hogy ezúttal milyen kérdések szerepelnek napirenden, a híradónak a vezérkari főnök első helyettese mondta el.
A konferencia olyan széles kérdéseket ölel fel, mint a jelenleg fennálló és mindkét fél által elismert aszimmetriák csökkentése a hagyományos fegyveres erők, illetve fegyverzet különböző kategóriáiban. Ebben természetesen nincs teljes egyetértés, nem alakult ki. Egyik célját képezheti a konferenciának, hogy közelebb jussunk a téma mélyebb és egységesebb értelmezéséhez.
A hétköznapi ember számára magyarázatot kíván a strukturális támadóképtelenség fogalma.
Próbáljuk megfogalmazni, hogy milyen szervezetben, nagyságrendben, fegyverzettel, diszlokációban, területi elhelyezésben kell tartani a két fél fegyveres erőit ahhoz, hogy a másik félben ne keltse a veszélyeztetettség érzetét. Körülbelül ez a dolog lényege. Egy nagyon fontos témakör az úgynevezett váratlan vagy meglepetésszerű támadás kockázatának csökkentése, illetve megszüntetése. Itt egy nagyon fontos dologról van szó, hogy a kölcsönös bizalom, mindkét fél kölcsönös bizalma és biztonságérzete alapján kizárjunk olyan lehetőségeket, hogy bármelyik fél, akár a jelenleg meglévő erőivel, akár azok kiegészítésével, átcsoportosításával, adott időpontban másik fél számára váratlanul tudjon támadó hadmenetet indítani.
Bürokrácia. A hazai értelmezés szerint késedelmes intézkedést, hivatali packázást, nehézkességet és tenger sok felesleges papírt jelent. A bürokráciáról a világban megoszlanak a vélemények. A fejlettebbek úgy vélik, túljutottak a bürokratikus szervezésen. Nálunk van mit tenni. Ma is bizonyítottunk azon a szakmai világtalálkozón, amelyre 60 külföldi vendég érkezett, hogy a közigazgatás bürokráciájáról tanácskozzék. Adminisztratív okokból a tudós vendégek percekig álltak sorba a fülhallgatókért, emiatt a kezdés is késett. A találkozó jelmondata: igazgatás bürokrácia nélkül. Magvas gondolatokat várnak egymástól. Talán azoktól, akik nem tikkadnak el a szaunához hasonlító teremben, ahol már az első pillanatokban alig volt levegő. Még két résztvevőt kimenekítettünk egy rövid beszélgetésre. A svéd bírónő szerint mit jelent a jó bürokrácia?
Emberközeli rendszer, amely nem saját magát szolgálja, hanem a polgárokat. Az egyszerű, áttekinthető törvényeket. Az egyértelmű, humánus, embertisztelő nyelvezetet.
Egy ilyen tanácskozásnak van-e praktikus haszna?
Nagyon sok praktikus haszna van, mert a közigazgatást nem tudjuk itthol mérni. Más országokhoz kell mérni a teljesítményünket, a munkák színvonalát, és itt tudunk összehasonlítani azzal, hogy milyen a mi közigazgatásunk. A lovaskocsi helyett ma gépkocsik és repülőgépek közlekednek, tehát ez ma a lovaskocsi a mi közigazgatásunk. Itt előbb vagy utóbb azért csak gépkocsira kell átszállni és repülőgépre, tehát erre nem szabad sajnálni a pénzt. Ez olyan, mint a telefon, hogy sokszorosát adjuk ki, amiatt, mert sajnáltuk a korszerűsítésre a pénzt.
17 foglalkozási ágazatban 230 ezer aktív és 30 ezer nyugdíjas tagot tömörít a közalkalmazottak szakszervezete. Jó részt olyanokat, akik összeférhetetlenség miatt lévén bírák, ügyészek és döntési helyzetben lévő állami, tanácsi szervek alkalmazottai másodállást nem vállalhatnak. Így aztán egy bérből élnek. Szakszervezetük központi vezetősége a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulása óta először találkozott. Annak idején a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének létrejötte, megkérdőjeleződött, szóval nem igazán örültek neki a szakszervezetek vezetőségén belül, most pedig itt a beszámolókban erényként lett elkönyvelve.
Egy létező szervezetről van szó, gondolom a beszámoló tudomásul vette, hogy ez a szervezet működik. Mást akartak, mint amit a közalkalmazottak szakszervezete keretein belül eddig tehettek. Létrejött egy másik szervezet is, egy nagyobb tagság akarata révén, ez a Tudományos Dolgozók Szakszervezete, amely igazán az egységre törekszik. Nem elkülönülten működő szakszervezetről van szó, hanem a szakszervezeti mozgalmon belül az egységet erősítve, de egész más körülmények között és feltételek mellett kíván dolgozni.
Azt is az anyagban olvasom, hogy jellegtelen a szakszervezeti munka. A szervezet dolgozó nem élvez előnyt, de nem szenved hátrányt az sem, aki nem szakszervezeti tag, mert például az érdekvédelem nem hatékony, de egyetemleges.
Bérjellegű kérdésekben, a munkavállalási kérdésekben nem lehet különbséget tenni. De a szakszervezeti mozgalomnak kell adni pluszt, többet, a saját tagjainak, érdekvédelem érdekképviselet tekintetében, anyagi vonatkozásban is.
Az érdekvédelmen kívül mi az, amit a szakszervezet adni tud?
Hát ma jelentős mértékben az üdülés az, amiben segíthet. Gyakorlatilag ma ezt lehet igazán kiemelni.
A Vásárhelyi Pál Társaság fiatal. A múlt hónapban alakult, tehát jogos a kérés, hogy mutassa be, kik a tagjai, milyen céllal jött létre.
A Vásárhelyi Pál Társaságba tömörült szakemberek a vízgazdálkodási kérdésekkel foglalkoznak. Céljuk, hogy fórumot biztosítsanak a társadalmi vitára.
Tehát ez nem egy szakmai kör, szakmai társaság?
Nem. Fontosnak tartjuk, hogy ismeretterjesztő jellegű tájékoztatást adjunk olyan embereknek, akik nem szakemberek.
Első nyilvános nagy fórumuk ez a mai, amelyen egyébként a Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszerrel kapcsolatos tudományos kutatásokat ismertetik. Hol folytak kutatások a Bős-Nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatban?
Hát szinte nehéz megmondani, hogy hány kutatóintézetben. A hatástanulmányban 20 kutatóintézet vett részt, illetve egyetemi tanszék. És összesen csak a hatástanulmányhoz 91 kutatási jelentés készült. Ezen kívül több százra tehető azoknak a munkáknak a száma, amelyek elkészültek, és amelyek valami részletkérdésre adnak választ. Itt mi igyekszünk kivenni néhány olyan vitatott kérdést, amelyik tulajdonképpen mindenkit érdekel.
Például?
Ugye, például a csúcsüzem. Ugye nem teljesen világos, hogy miért tervezték ezt arra, hogy csúcsenergiát termeljen. Milyen gondok lesznek ezzel kapcsolatban?
Végül is a kutatások eredményeit összefoglaló munkák mit tükröznek? Több még a kérdőjel, mint a megnyugtató válasz?
Hát nyilván megnyugtató válasz sok kérdésben van. Azonban a kutatásnak egy sajátossága, hogy szeret úgy befejeződni, hogy még mit kellene megkutatni.
Bevallom önnek, én még nem tudom igazán, hogy szeressem vagy ne szeressem ezt az erőművet. Ön hogy van vele?
Hát ugye egy vízépítő mérnök nehezen mondaná azt, hogy ezt ne szeresse. Az utóbbi időben az elmérgesedett viták alkalmával néha úgy gondoljuk, hogy talán már lassan minket nem fognak azért szeretni, mert mi szeretjük ezt a vízlépcsőrendszert.
Tehát végül is a válasz az, hogy igen?
A válasz az, hogy igen. Megtagadnám saját szakmámat, hogyha nem ezt mondanám.
A vezető gondolat ez. A gyártó, a hazai és külkereskedő egymás kezére játszék, és ne akadályozza a másikat. Igaz, más nem is igen tehetnek az új helyzetben, hiszen...
9%-os minimum osztalékot szeretnénk az első évben fizetni, amit a harmadik év végére 12%-ra kívánunk felfuttatni, és ehhez nagyon fontos, hogy a költségeink egyharmadát kitevő külképviseleti hálózat milyen eredménnyel dolgozik.
Merre nyitható a piac? Több ráfizetéses termék szocialista exportját leállítják.
Többet szeretnénk értékesíteni a fejlett tőkés országokba és a belföldi piacon. Ezen kívül szeretnénk a magyar orvostechnikai ipar jelentős részének a piacra juttatását is ezen a hálózaton keresztül biztosítani.
És ez még csak egy része a kivitelezhető álmoknak, mert a stratégia újabb kereseti kereskedelmi frontokat nyit meg.
Ugyanis mi nem csak eladni tudunk, hanem importálunk, oktatunk, szerviztevékenységet tudunk szervezni. A gyógyidegenforgalom és a gyógykezeltetés területén is szeretnénk jelentős eredményeket, illetve a kórházak számára bevételeket biztosítani.
Ami a nagy terveket veszélyeztető akadály, az viszont nem újdonság.
Azok a bér lehetőségek, amelyek ma a rendelkezésünkre állnak, nem teszik lehetővé a kiugró teljesítmények, vagy a nagyon magas szakmai tudással rendelkezők megfelelő honorálását.
Az Üllői út 21-es számú ház előtt állunk, ebben a házban élt, és itt írta az Üllői úti fák című versét Kosztolányi Dezső, és erről emléktábla is volt. Jó napot kívánok! Keressük a Kosztolányi emléktáblát.
Ez 2-3 hónapja leledzedve, egy járókelő szólt, hogy életveszélyesen lóg, és hogy el ne törjön, a férjem leszette. Ezt jelentettem az IKV-nak.
A területileg illetékes IKV irodájában vagyunk, és keressük tovább a Kosztolányi emléktáblát.
Az Üllői út 21 számú épület házfelügyelője jelentette a házkezelőségünknek, hogy az emléktáblát leszerelte a ház külső homlokzati részéről, mert lógott. Azóta a házfelügyelő megőrzésében van a tábla, és intézkedik a házkezelőség arra vonatkozóan, hogy a táblát a héten visszaszereljük a helyére.
Ekkor gondoltunk egy nagyot. Elébe menve az idő további múlásának, az IKV főnök, a házfelügyelő és a híradó stábja egyesült erővel visszarakta a táblát. Győztünk.
Ez lesz a 129. osztrák-magyar találkozó, amelyre ezúttal hangzatos fogadkozások, ígéretek nélkül, de optimistán utazott Linzbe a válogatott. Mezei Györgyöt idézem. A legjobban azt szeretném most, hogy végre összeálljon egy csapat, amelyikre nyugodt szívvel rámondhatom, ez a magyar válogatott. Akiket mindenképp nélkülözni fog a csapat, néhány külföldre szerződött játékos. Például Gyimesi. Őt az erre az évre kért 5 alkalomból pont a mostanira nem engedték el, és Mészáros, aki a belgákkal kötött szerződés ellenére sem jöhetett. Détári térdsérülésével bajlódik, és egy lézeres kezelés után csak szeptember elején kezd edzeni. 2 FTC-s, Fischer és Pintér az utolsó pillanatban sérülésére hivatkozva visszalépett. Mezei egyébként leszögezte, ha talál itthon megfelelő embereket, lehetőleg ők kerülnek majd a válogatottba.
Körülmények igen kemények voltak. A fokozatosan romló szűk gazdasági lehetőség, importstoppok, a magyar televízió műsor struktúráinak és igényeinek sűrű változásai, az állandó koncepcionális rögtön.
Az első sorozathoz képest történt-e valamilyen változás a kibocsátás feltételeiben?
Természetesen igazodni kell a tőkepiaci feltételek változásához, a bizonyos inflációs körülmények alakulásához. Ezt a két tényezőt figyelembe vesszük, akkor úgy ítélhető meg, hogy elég rugalmas volt az állam, hiszen a kamatokat emelte. Minden törvény, így a költségvetési törvény nem engedhet meg magának olyan liberális szabályozást, hogy ki lehet bocsátani, amennyi elfogy, hanem itt nagyon szigorú szabályok vannak. Az államnak az étvágya sem lehet túl nagy, részben azért, hogy esetleg túlköltekezzen, részben pedig azért, hogy kiszorítson a tőkepiacról olyan szereplőket, mint vállalatok, bankok és más pénzintézetek.
Igaz-e, hogy a kamatok nagysága úgy van meghatározva, hogy a kincstárjegy ne okozzon komoly konkurenciát az OTP-nek?
Természetesen a kamatszínnek egy feltétel az OTP, ez is benne van, de nem meghatározó. Legkülönbözőbb értékpapírok készülnek, és vállalat úgy a társasági törvény bevezetésével, parlament megszavazza, akkor jelenlegtől a lakosság részvényt is vásárolhat. Ez tovább tágítja a tőkepiacnak a feltételrendszerét és a körét, és kialakulhatnak a piaci kamatok, és a piaci kamatok meghatározása kialakulásával pedig eljuthatunk odáig, hogy a kamat szabályozzon a tőkeforgalomban, és a befektetések minimális hozadékát határozza meg.
Lakáshoz, lakótérhez jutni a legolcsóbban a tetőterek beépítésével lehet. Ezt ismerte fel az Építési és Városfejlesztési Minisztérium, amikor fejlesztési programjában az energiatakarékos ablak- és ajtógyártóhelyek mellé betervezett egy tetőtérablakokkal foglalkozó fejlesztést. Ennek az otthona lett Fertőd, ahol az építőipari kisszövetkezetnek hagyományosan erős ága volt a faipari részleg. A partner az a dán vállalat lett, amelynek a termékei a Faipari Kutatóintézet összehasonlító vizsgálatán a legjobb minősítést kapták. A társaság alaptőkéje 250 millió forint, amelyet 50-50%-ban adott a magyar és a dán fél. Már nem csak Fertődön vannak létesítményeik, de Budapesten is nyitottak vevőszolgálati irodát, és egyelőre csak hazai piacra gyártanak.
Én úgy érzem, hogy Aradról, Nagylakon keresztül felemelt fővel távoztunk. 8 pontban sikerült haladást elérni. Megvan a szándék arra, hogy a legfelső szintű találkozón ez a nemzetiségi deklaráció nyilatkozat létrejöjjön. Gazdasági együttműködés szintén támogatták a román partnereink, és mi úgy gondoljuk, hogy ha gazdaságnál tudunk építkezni, akkor ez jótékony lesz a politikai kapcsolatokra is. Szintén van szándék arra, hogy még ez évben a Kulturális Vegyezőbizottság ülést tartson. A menekült kérdésben én pozitívnak tartom azt, és ez volt a főtitkárok értékelése is, hogy Románia kijelentette, és személyesen a főtitkár kötelezettséget vállalnak, hogy senkit nem tartanak vissza, aki Magyarországra akar jönni. Ugyanakkor nem is bátorítanak senkit. Ezt megerősítettük, hogy a magyar álláspont is ez, hogy mi sem bíztatunk senkit, de befogadjuk azokat, akik jönnek. Ennek leglényegesebb betülete, én szerintem az, hogy ezzel egy csomó család egyesítési ügy megoldódhat. Főkonzulátusok kérdésében a román álláspont elutasító volt, ahogy főtitkárunk is mondta interjújában, ezt a főtitkárok napirendjéről levették. Nyilvánvalóan, hogy magyar diplomáciai kezdeményezések, miután sok a nyitott kérdés ezzel kapcsolatban, még folytatódnak. Történelmi hagyományok ápolásában, haladó hagyományok ápolásában is benne voltak román partnereink. Ugyancsak kifejezték készségüket, hogy az idegenforgalom terén ezeket a mesterséges akadályokat szüntessük meg. Teljesült az a kérésünk is, hogy magyar újságírók küldöttség látogasson el, és mindjárt az utolsó ponttal kapcsolatban, amire viszont nem adtak pozitív választ a területrendezés, hadd mondjam el, hogy biztosították azt, hogy magyar küldöttségek, különböző magyar küldöttségek az újságírókon túl a helyszínen megvizsgálhassák a román valóságot, megnézhessék, hogy hogyan jelentkezik ez a településrendezési terv a román lakta területeken és a magyar kisebbség által lakott helyeken. Én azt mondom, hogy 8 pontból kaptunk szóbeli ígéretet. Természetesen a szavakat tetteknek kell követni. Ezeknek a tárgyalásoknak az eredményességét azon fogjuk tudni lemérni, hogy tettekben mennyi valósul meg. Érdemes volt elmenni, még egyszer vallom ezt, mert az, hogy 11 évig nem voltunk beszélő viszonyban, felső szintű találkozóra nem került sor, nem használt a kapcsolatoknak. Nőtt a kölcsönös távolság, nem ismertük egymásnak, még a gondolkodás módját sem. Nem tettünk semmiféle olyan engedményt, sem pedig azt nem mondtuk, hogy önkritikát fogunk gyakorolni, nincs miért, az az érzésem.
A nagy világvallások közül a legfiatalabb az iszlám. Az ember azt várná, vagy legalábbis az európai gondolkodás szerint azt várná, hogy ez legyen a legrugalmasabb. Ugyanakkor a legmerevebbnek tűnik. rá terpeszkedik az ember mindennapjára, át meg átszövi, és talán a legszorosabb kapcsolata van most a 20. század végén is a politikával.
Az igaz, hogy az iszlám az több, mint vallás. Az iszlám egy életforma, tehát egy egész embert kíván, de azt mondhatjuk, hogy ebben van nagy előnye hívői számára is, hiszen egy olyan védettséget biztosít a hívő számára, aki ezt elfogadja, amit tulajdonképpen semmilyen más vallásban nem tapasztalunk. Nem merev ez az életforma tulajdonképpen, mert az iszlám mindig rendkívül liberális volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy például az iszlámban nem volt soha a szektáknak az üldözését, volt, de nem olyan mértékben, mint például a keresztény vallásban.
De nem türelmes a másfajta világnézettel szemben.
A népszintjén a különböző felekezetek hívei, tehát muszlimok, keresztények és zsidók éppen rendkívül hasonló vallási örökségen osztoznak, és vallási szokásokat gyakorolnak a mindennapi életükben.
A Közel-Kelet nem ezt a toleranciát mutatja, nem haragszik? Éppen erről jutott eszembe egyébként ez az politikai egész gondolat.
Politikai szinten sajnos nem, a magas politikában. A mindennapi életükben békében megvannak általában egymással, és hasonló módon élnek. Tehát ez összeköti őket.
A politikusok rontják el ön szerintől?
Hát ezt nehéz így mondani, de kétségtelen, tudatosan vagy tudatlanul a vallási érzelmeket időnként kihasználják és szítják, és egymás ellen úszítják őket.
Két középiskolát és három általános iskolát adnak át az idei tanévkezdésre a fővárosban. Szeptember 1-én valamennyiben becsengetnek. Kivéve a Káposztás megyerit, ahol a hónap közepéig még tart az építkezés. A gyerekeket erre az átmeneti időre szomszédos iskolákban, illetve a kerület napközis táborában helyezik el. Szerencsésebbek a 13. kerületi kisiskolások. Igaz, a tereprendezés a Futár utcai iskola előtt is tart még, és szemléltető eszközökre úgy tűnik egyelőre nem futotta. De a 16 tantermes iskola változatos tereivel a panelépítészet magas iskolája. És ez legalább kész van. Ez pedig már a Gyógyszertár utcai általános a 3. kerületben. Szinte hihetetlen, de a 2000 négyzetméteres épület alig egy év alatt készült el. A 80-as évek második felében a tervek szerint 16 középiskola épül fel. A postaforgalmi szakközép a 12. Főleg távközlési ismereteket oktatnak itt, de tanítanak mindent, amit ott, az ablak túlsó oldalán tudni kell. Ezt az épületet a Kerepesi út végén 25 millió forintért alakították át általános iskolából közgazdasági szakközéppé. Évente 150 programozó szakembert képeznek majd itt. Most a látgazdára, azaz eredetileg melegkonyhának szánt, de évekig üresen álló épület is a gazdagréten, amely ott jártunkkor hétfő délután, még éppen annyira hasonlító sohasem működő melegkonyhára, mint iskolára. De az építők szerint holnap után már a Csikihegyek úti iskola gyerekei lesznek itt, helyettük.
Elismerések, ha jobban utána gondolunk olyasmiért, ami magától értődik. Nem lenne természetes ez ünneplés nélkül?
De igen, természetes kellene, hogy legyen. De Magyarországon élünk. A köznapi tapasztalat azt mutatja, hogy sajnos ebben vannak problémák Budapesten és vidéken. A vendéglátás egyébként is közelebb kell, hogy kerüljön az emberhez. Nem jellegtelen cégek vendéglátása kellene, hogy legyen, hanem emberek vendéglátása, és ebben az üzletvezető személye nagyon fontos dolog.
Adni lehet, visszavenni.
Egy Nógrád megyei, egy Veszprém megyei egységnek a faláról levettük ezt a táblát, mert úgy minősítettük, hogy az a színvonal, kultúra, kiszolgálási szint, amit mi elvárunk egy ilyen egységtől, az nem volt tapasztalható.
A lényeg azt hiszem az, amit most hallunk egy elismert üzletvezetőtől.
Nekünk ez a szakmánk, ezt tanultuk, ebből élünk, és ebből szükségszerűen adódik, hogy nem a tábláért, hanem a mindennapokért versenyezünk, és szolgáljon igazolásul a visszatérő vendég, mert ő mindent megmond. Ha nem tér vissza, az magáért beszél.
Nagyon izgott maga a francia forradalom.
úgy érzem, hogy egy olyan téma, ami mind a mai napig érvényes, olyan gondolatok fogalmazódtak meg, ami sajnos a mai napig nem valósult meg a világon.